a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Folytatjuk Vasáros Gáborral, a KRTK munkatársával. Tévhiteket is próbáltunk meg eloszlatni az első 20-22 percben. Ha már itt az ukránokkal fejeztük be, volt egy pár héttel ezelőtti sokszor emlegetett és nagy visszhangot kapott nyilatkozat a Zelenszkij elnöknek, hogy 500 ezer embert kéne még behívni, besorozni az ukrán hadseregbe, aztán ezt, minthogyha a vezérkari főrök Valerij Zsaluzsnyi próbálta volna tompítani, de azért egy elég nagy szám hangzott el. Ekkora mennyiségű embert pluszban lehet toborozni, vagy egész egyszerűen muszáj ennyit toborozni, mert nyilván nem lehet a végtelenségig harcoltatni ugyanazokat, akik jelenleg ott vannak. Másrészt, ha a veszteségeket is pótolni kell, harmadrészt pedig, ha bármit még szeretne Ukrajna a védekezésen kívül, vagy akár a jelenlegi területeit szeretné megtartani, ahhoz kell ennyi ember.
Kicsit félre volt értve szerintem, mert félmillió ember behívásáról beszél, de ez nem mindenki katonának ment volna. Tehát ezekből lett volna, aki a műszakilatulakokhoz ment volna egyszerűen helyrehozni azokat az infrastruktúra károkat, amit például az orosz bombázások okoznak, ott a vasutakat folyamatosan foltozni kell, mert lövik szét az oroszok meg az utakat. Egy része erre kellett volna menni. Ugye, mint mondtam, ez az egy-egy arány, ez megvan, tehát azért, ha az azt jelenti, hogy mondjuk a 500 ezer embert behívtak volna, az maximum 200 ezer harcoló katonát jelentett volna.
Volna? Nem fognak annyit behívni?
Nem, ez közben azért a Zsaluzsnyi az már lehűtött a kedélyeket, tehát ő mondta, hogy eznek nincs értelme, mert egyszerre nincs is annyi kiképzőjük, hogy ennyi katonát ki tudjanak képezni, meg embert, vagy egyszerűen felszerelni nem tudnak ennyi embert egyszerre, még akkor sem, hogyha hátországi feladatokra osztják be őket, hogy ez inkább ilyen 100 ezres mennyiség lesz. Egyébként ilyen téren vannak viták az ukrán hadsereg és az ukrán kormány között, de ez normális. Tehát egyébként a legtöbb háborúban azért, ha megnézzük a háború történetét, akkor azért volt vita a politikusok meg a katonák között, kivéve amikor a hadvezér volt az államelnök, akkor ugye hát saját magával csak nem vitatkozott, de ez egyébként egy viszonylag normális dolog. Az a helyzet, hogy ugye Zsaluzsnyi el is mondta, hogy ő nem látja értelmét további támadásoknak, ugye mikor meginterjúolták, ugye ősszel novemberben volt neki, meg októberben is volt neki ilyen nagyobb, hogy mondjam, a vizet jobban megkavaró nyilatkozata. Hát ő elmondta, hogy itt igazániból egyébként nem is az emberanyag a szűk keresztmetszet, mint ahogy azt sokan hiszik, ezért is nem tartja ötletnek ezt a tömeges behívást. Egyébként azt is ki kell emelni, hogy ebből jött az a Conteo, hát ez tényleg ez az 5G Conteóval szintű, hogy ez az ukránok már az utolsó embereket hívják meg, meg már a nyugdíjas anyukákat, meg az ilyenek már elhangzottak, de ez nem igaz. Az ukrán lakosságból bőven van még olyan tartalék, akit be lehet névni katonának. Sokkal kevesebb embert hívtak be, mint amennyi elméletileg lehetne. Nyilván ennek az is benne van egy kicsit az oka, hogy hát nyilván, ha besorozunk mindenkit, akkor ki fog dolgozni. Kettő, ennyi hadianyaguk van, mert ugye már beszéltünk is, hogy nagyon lassan kapják nyugatról a hadianyagot. Tehát nincs is értelme akármennyi katonát behívni, mert most az, hogy ott ül egy zöld ruhában, fegyver nélkül, annak nem sok értelme van. Harmadrészt meg ugye azt is ki kell emelni, hogy ugye Zsaluzsnyi elmondta, hogy gyakorlatilag, amíg nem kapnak normális tüzérségi ellátást, meg légierőt, ugye itt főleg az F-16-osokra gondolnak ők, de nem kizárólag az F-16-osokra, ugye itt a légvédelemre is gondolnak, tehát légvédelmi rakétákra is. Addig nincs értelme folytatni a támadásokat, mert amit mondtam, bárhol áttörik a frontot, azt a területet, amit áttörtek, azonnal szétlövik az oroszok, úgyhogy gyakorlatilag ilyen holdbe Itáliá lövik, mint az első világháborús felvételekre biztos emlékszik mindenki, tehát ennek nincs értelme. Azt is elmondta Zsaluzsnyi egyébként, hogy nagyjából a jelen trendek mellett ők 2 évig a védekező harcokat simán tudják csinálni.
Tehát a meglévő... akár támogatás nélkül is?
Most az érdekes, hogy a támogatás nélkül, meg azért félembe kell venni, hogy menet közben egyébként az elmúlt 2 évben a nyugati támogatással Ukrajna az egy brutális méretű hadipart kiépített egyébként, nem mellesleg. Másrészt ugye azért a régi hadianyagnak az elapadásától én nem tartok. Tehát az, hogy a 60 éves 105 meg 155 milli tarack lőszert az ukránok folyamatosan kapni fogják, abban én nem kételkedek meg a lőszert. Tök érdekes dolog, hogy például ugye Indiát, ugye van ez a BRICS országok, ugye ezt egy magyar néplélek ezt egy kicsit túlértékeli, ezt úgy értem, hogy nagyon túlértékelik Magyarországon. Most csak abba gondoljunk be, hogy Venezuela meg Brazília éppen milyen viszonyban van, vagy hogy mondjuk Kínának területi követelései vannak Indiával szemben, meg ilyen szépek. De hogy ugye például India az most jelentette be, hogy ő például elkezd földanyagot szállítani Ukrajnának. Nem szívjóságból, hanem pénzért az elavult haditechnikát a helyet, hogy megsemmisítenék, a helyet odaadják az ukránoknak. Másrészt egyébként az, hogy mekkora terhet ró a nyugatra Ukrajna segítése, azt nagyon túlmisztifikálják. Nem csak Magyarországon, az egyébként szerintem ez egy ilyen elterjedt dolog, ez az USA-ra ugyanúgy igaz, mint Európára. Az az igazság, hogy a háború az jelen formájában meglepően olcsó. Részben azért, hogy mondtam, a régi haditechnikát adunk oda, ami amúgy se kéne nekünk, tehát hogy maximum 10-20 év múlva az lenne olvasztó, vagy éppen oda lenne adva ingyen valami afrikai köztársaságnak, akit éppen szeret a adott ország, vagy nem szeret. Tehát ez gyakorlatilag nem kerül nagy összegbe. Ugye, ami sokba kerül, az a modern rakétatechnika, meg a új tüzérségi lőszereknek a gyártása, de ez meg nem olyan értelemvet kiadás, hogy az emberek elkezd. Ez nem úgy történik, hogy az Egyesült Államok kormánya átutal egy gusztustalanul nagy összeget az ukrán kormánynak a bankszámla számjára, hanem az történik, hogy az Egyesült Államok egy amerikai gyárnak ad pénzt, hogy az gyártson rakétákat, amit Amerikában fizet be adóba, amerikai munkásoknak ad ki munkabérbe, meg amerikai gyáraknak ad ki, akik az alapanyagokat gyártják hozzá.
Hát, tulajdonképpen az amerikaiak szinte maguknak csinálnak keresletet.
Hát, gyakorlatilag ugyanez igaz az USA-ra is, meg az oroszokra is, hogy gyakorlatilag az orosz és az amerikai Amerika és az orosz GDP-t is növeli a háború a hadianyaggyártás miatt. Oroszoknak nagyon sokba kerül a háború, de ennek a pénznek egy szignifikáns részét Oroszországon belül költik el. Tehát erre mondtam, hogy gyakorlatilag jelenleg az Egyesült Államokra nem jelent nagyobb anyagi terhet az a 75 milliárd dolláros pénzösszeg, amit ugye idén odaadtak Ukrajnának, mint amelyet mi csúcsidőszakban elköltöttünk mondjuk Magyarországon, akár autópálya, vagy éppen stadionépítésre. Mert az is nyilván Magyarországon termelt munkaerőt, adó lett belőle fizető, stb. Tehát egy része a pénznek azonnal visszajön. Másrészt ugye azt tudni kell, hogy a harcoknak a döntő többség, amit már említett, beszéltünk is, hogy azért gyakorlatilag az első világháború szintű lövészárok harc. Kell a katonának két kézigránát, egy kalasnyikov, meg 40 lőszer. Golyóálló mellényt jobb esetben kap meg egy normális minőségű kevlárs, és akkor rosszabb esetben megkapja azt, amit megörököltek a Szovjetunióból. Ami a háborúban drága, az az emberélet. Az, hogy ott emberek halnak meg, városok pusztulnak el, otthonok tűnnek el. Viszont, hogy mondjam, tehát ez a családnak nagyon fáj, van ez a szörnyű mondás, ez a, hogy egy ember halála tragédia, sok ember halála a statisztikáson, és ez a háborúban, ez a logika, ez megvan. Én nem gondolom, hogy Putyinnak például álmatlan éjszakái vannak a háborúban meghalt orosz katonák miatt, és azért nagyon nem gondolom, hogy mondjuk akár a kínai, vagy akár az amerikai elnöknek lennének ilyen problémái. Aki biztos nyertese ennek a háborúnak egyébként pont ezért, az Kína. Kínának egy forintba nem kerül le háború. Sőt, Kína jól keres a háború, mert egyébként mindkét félnek ad el haditechnikát. Tehát az ukrán keleti fronton jelenleg az van, hogy Kínából vett drónokkal dobálják a gránátokat az orosz katonára az ukránok, és ugyanilyen kínai drónokkal dobálják az ukrán katonákra az oroszok a gránátokat.
Említettük ezt a 2025-ös dátumot, hogy az oroszok, az orosz védelmi miniszter szerint eddig terveznek. Ugye most 2024 eleje van, akkor egy ilyen másfél-két év orosz gondolkodás, vagy elképzelés szerint ebben a konfliktusban még benne van. Reális célkitűzés a területszerzésen kívül bármi más, hogy egyáltalán miért szeretnék ezeket a területeket megszerezni? Nyersanyag, ipari kapacitás, jobb logisztikai elhelyezkedés, akár mondjuk tengeri szállítás miatt, vagy akár termőföld miatt, mi az, ami az oroszokat motiválhatja ebben, aminek ugye most Ukrajna az elszenvedője. Az ukrán motiváció nyilván annyi, hogy annyi területet megtartani, vagy adott esetben a legjobb esetben visszaszerezni, amennyit lehet.
Még 2008-ban a grúziai háború idején mondta Putyin, hogy kevés olyan dolog van, amiért Oroszország még egy világháborút is bevállalna, ezek közé sorolta fel Szevasztopol kikötőjét. Szóval ez egy elég jó indok. Tehát Szevasztopol az orosz hadseregnek gyakorlatilag a legnagyobb bázis. Ez nem konkrétan Szevasztopol,
megvan.
Igen.
Ez megvan gyakorlatilag.
És gyakorlatilag az biztos, hogy az orosz szempont az, hogy ezt a szevasztopoli kikötők és az odavezető szárazföldi útvonalat akarják biztosítani. Tehát ez valószínűleg a fő cél. Azt meg ne felejtsük el, hogy ott a Krím környékén viszonylag sok olaj van a tengerben, tehát valószínűleg azért ez sem mellékes dolog. Harmadrészt ugye azért az Oroszország egy demográfiai katasztrófában van. Tehát gyakorlatilag Oroszországnak gyakorlatilag azok a déli részei, ahol a muszlim többség van, azon kívül mindenhol így esik a népesség. Moszkvában is gyakorlatilag, ha a Moszkvában élő muszlim népesség, gondoljunk akár a csecsenekre, kazakokra, türkmenekre, stb., akik a Szovjetunió szétválásakor nem elmentek a leválottak közösséggel, hanem Oroszországban maradtak, ülnékülük az orosz demográfiai egy atomcsapás, ez a szörnyű állapotban van. Tehát ha azt hiszük, hogy a magyar népesség nagyon durván öregedik, akkor meg kell nézni akár az ukránt, akár a beloruszt, akár az oroszt. Emiatt kell az a népesség is, akit most összeszedtek. Tehát az, hogy most Oroszország gyakorlatilag egy nagyjából 3 millió orosz nyelvű, meg nagyjából 2 millió ukrán nyelvű embert össze tud szedni, és tegyük fel, hogy meg sikerült tartani azt a területet, meg azok az emberek ott maradnak, az nekik egy hatalmas nagy hát győzelem. Hát meg őszintén, most ez kicsit olyan, mint nálunk is. Tehát őszintén, ez a Magyarországon melyik bármikori magyar politikusnak ne építettek volna instant szobrot, hogyha bármit Trianonból visszacsatolt volna. Akár csak egy három települést.
Hát mondjuk gondolom azt, hogy kérdés milyen áron.
De mondtam, az orosz népesség szempontjából nincs nagy ára a háborúnak, mert a kisebbségeket küldik főleg harcolni, meg börtöntöltelékeket ugye engednek ki. Egyébként ez is tévesz, mert ez viszont meg az ukránok nyomatták ezt nagyon, most úristen, az oroszok katonákat engednek ki a frontvonalba, ez milyen szörnyű dolog. Ezzel mindenki ért a világtörténelembe, tehát gyakorlatilag a francia idegen légió erre épült fel, hogy a világ bűnözőit szedték össze francia katonának. Az amerikai hadsereg iraki háborúba a börtönökbe toborozta a katonákat, akiknek nem életfogytos vagy nagyon súlyos büntetése volt, hanem bolti lopás vagy akármi, azok lecserélhették a börtön büntetést 6 hónap Irakra. Tehát ezzel az amerikaiak is éltek, meg a franciák, tehát ez nem az oroszok sajátja, egyébként még az osztrák-magyar monarchiában is létezett ez a rendszer. Másrészt azt tudni kell, hogy a orosz oldalról, ami szerintem nagyon fontos cél lett volna, hogy erőt mutassanak olyan szempontból, hogy a saját hatalmi státuszukat bemutassák. Kicsit ez az ukrajnai háború az orosz nagyhatalmiság tudatnak olyan, mint a franciáknak az első vietnámi háború, ugye a indokínai háború volt, hogy a francia birodalom összeomlásának utolsó ilyen rugdalódzása volt ez a háború. Én most kicsit úgy érzem, hogy ez az oroszoknak, tehát az orosz nagybirodalmi elképzeléseknek az ilyen utolsó rugdalódzása, és nem jól sikerült. Tehát azt tudni kell, hogy a háborút Oroszország mindenképp mínuszba fogja kihúzni. Ez már egy negatív összértékű játszma, itt már nyertes nem lesz, csak az a kérdés, hogy ki mennyit veszít. Ukrajna az abszolút vesztes a háborúnak, szerintem ezt nem kell ecsetelni, gyakorlatilag vissza van bombázva fél ország a középkorba, tehát ezt szerintem nem kell ecsetelni. Oroszország is vesztese, egyrészt ugye nagyon sok ember lelépett Oroszországból, mert félt a sorozástól, ami ugye nem következett be, de attól még féltek tőle az emberek, és ezért leléptek. Közel 3 millió ember lépett le Oroszországból, és az ezek között főleg informatikusok voltak, vegyészek, nem a egyszerű szakmunkások léptek le, meg a jó technikusok is, tehát azt is tudni kell, hogy az iparban jó kereső műszaki emberek is leléptek, tehát nem csak a diplomások. Másrészt ugye Oroszországnak egy hatalmas nagy katasztrófa, hogy gyakorlatilag, ugye Oroszországnak volt egy hatalmi érdekszférája Közép-Ázsiában. Ez gyakorlatilag Irántól tartott Mongóliáig, és gyakorlatilag a közte lévő isztánok. Kazaksztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, stb.
Kirgizisztán.
Igen, azok a oroszoknak voltak gyakorlatilag a vazallus államai tulajdonképpen.
Gyakorlatilag ez megszűnt, ez a fajta, igen. Mert Örményországról például tudjuk, hogy mivel az azeri háborúban, az azeriek elleni háborúban úgymond nem segítették őket az oroszok, vagy legalább nem próbálták megakadályozni a hegyi Karabahnak a visszavételét azeri részről, gyakorlatilag az örmény szövetségest elveszítették az oroszok. Ki nem mondva ugyanez igaz, lehet gondolom én Grúziára is, bár Grúzia egyszer nagyon megsínlette azt, hogy úgymond túl korán akart
Grúzia inkább
szövetségest
olyan helyzetben
váltani.
Van, mint most Ukrajna, mert ugye Grúziának is egy része az orosz megszállás alatt áll gyakorlatilag, ugye Oszétia meg Abkházia. Hát egyrészt arra kell gondolni, amit elmondtál, teljesen igaz, hogy gyakorlatilag örmények azok most jöttek rá arra, hogy az orosz szövetségesnek lenni az annyit jelent, hogy az orosznak jó, neked meg nem. ez gyakorlatilag így néz ki. Egy függési viszonyban voltak Oroszországgal szemben, Oroszország cserébe semmit nem segített nekik. Ugye gyakorlatilag az azeriek szétverték őket, Azerbajdzsán az gyakorlatilag jelenleg inkább Törökországhoz és a nyugathoz húz, bármilyen fura, mint Oroszországhoz, Kazaksztán, Üzbegisztán, Tadzsikisztán, stb. Hát ezeket gyakorlatilag Kína elcsakliszta az elmúlt években. Tehát ők rájöttek pont az örmény példán, hogy gyakorlatilag az oroszoktól túl sok mindenre nem számíthatnak. Az oroszoknak most már még arra sincs pénzük, hogy támogassák ezeket az országokat, mert ezek ám brutál korrupt országok. Tehát itt ezek nem azért voltak orosz barátok, mert a Szovjetunió az ilyen régi szép emlék, meg mit tudom én, hanem azért, mert gusztustalanul nagy összegeket kaptak rubelben évente az orosz vezetéstől. Ugye ez most a háború miatt nem érkezik, és Kína meg odament, letett egy gusztustalanul nagy mennyiségű juant. Ugye tehát amikor Szmajlov a kazak miniszterelnök megjelent Pekingbe, gyakorlatilag közölte Xi Jinping, hogy lábhoz. Most nyilván karikírozok, meg túlzok, dramatizálom a dolgot, de szerintem érthető lesz, hogy gyakorlatilag ez egy egyoldalú függési viszony. Csak annyi történt, ez egyoldalú függési viszonyban Moszkva le lett cserélve Pekingre. Kínai nyelvet nem szó szerint kell értelmezni. Ugye Maónak a régi mondása, szerintem azt még irodalomban szokták is mondani, hogy ez a virágozzon 100 virág, ez ugye nem azt jelentette, hogy virágmezőt meg mélegelőt akar, hanem arról szól, hogy kíváncsi a többiek véleményére. Aztán kiderült, hogy nem volt rá kíváncsi, ez más tök kérdés, de amikor ugye a kínai elnök elmondta, hogy egy dombon csak egy tigris lakhat, az úgy nagyjából arra vonatkozott, hogy hát köszönjük oroszok, hogy rendbe tartottátok ezt a közép-ázsiai térséget, így enstandoltuk, csá. Indiát is bukta Oroszország, India az ugye most jelentette be gyakorlatilag, megkezdi Ukrajna hadi anyaggal való ellátását. Lehet, hogy az Európából érkező hadianyag mennyiség csökken, de ugye közben meg Korea, Japán, meg India elkezdi növelni hadianyag utánpótlását. Sőt, Ausztrália, meg Új-Zéland is a régi hadianyagját így elkezdtek átszórni Ukrajnába. Tehát szóval én egyetlen vagyok róla meggyőződve, hogy majd 2024-ben kevesebb hadianyagot fognak kapni, mint 23-ban. Ugye, amit mondtam, ez a just-in-time logisztika, ez nem működik a háborúban. Ugye. A modern gazdaság arra épült ki, hogy az alkatrész az akkor érjen oda a nyerges vontatóval, amikor pont kell, hogy ne kelljen raktározni, mert az költség. De ez háborúban nem működik. ott tartalékokat kell képezni, egy fegyver nem fegyver, mindig 2-3-4-nek ott kell állnia, hogy üzembiztosan tudják az ellenséget pusztítani, vagy éppen védekezni tudjanak. És hogy ezt nem pörgeti fel az Európai Unió, akkor gyakorlatilag az Európai Uniónak a bürokráciája fogja alá aknázni a sikereket. Az oroszok részéről is egyébként nagyon rossz a helyzet. Az orosz katona ugyanolyan fáradt, mint amit elmondtam az ukránra. Hát most egymás után kétszer volt, hogy két orosz települést is véletlenül megbombázott orosz pilóta, mert az orosz pilóták is fáradtak. Gyakorlatilag rongyosan repülik a feneküket. És ugye ami nagyon fontos, ugye Kínának azért is nagyon fontos ez a Türkmenisztán, Üzbegisztán, Kazaksztán, mert ugye ott van szénhidrogének, ugye Kína egy energia függő ország, és például Kína az most már nagyon szépen látszik, hogy egyáltalán nem az orosz gázt fogja megvenni. Ugye mi nálunk mondták, hogy majd nem baj, hogyha Európa nem veszi meg az orosz gázt, hogy megveszi Kína. Kína meg között, neki nem kell, ő nem akar függési viszonyba kerülni.
De ki szépen... olajat azért vesz például, vagy de, más
vesz,
típusú...
Vesz, csak ő vesz, csak nem hajlandó olyan szerződéseket aláírni, mint például Magyarország vagy Szlovákia éppen annak idén az oroszokkal, hanem ő mondja, hogy piaci áron, aznapi áron megveszi, nem köt a hosszú távú ilyen egyoldalú szerződéseket, meg ő vesz másonnal is. Tehát azért folyamatosan épülnek a vezetékek egyébként, meg a különböző szállítási útvonalak, ugye ezek a mindenféle sejjelmutak, most már van keleti, északi, mindenféle sejjelmutak a kínaiaknál, már még arktikus sejjelmutat is kitaláltak. Onnan kell nagyon sok minden nekik. Fémek, nemes fémek, színes fémek, ritka földfémek, kellenek mindenféle energiahordozók, és ezt szépen megveszik onnan. Másrészt ugye hát gyakorlatilag Afrikában az európai és az orosz érdekeltségek a döntő többség az jelenleg már kínai.
Záró kérdésként mennyire, lehet, hogy furán fog hangzani a kérdésem, mennyire kellene Oroszországnak abban az értelemben megnyernie a háborút saját szemszögéből Ukrajnával szemben, vagy legalább azt az érzetet kell tennie, hogy mondjuk védve legyen az ázsiai térsége Kínával szemben, tehát a saját térsége. Másrészt mennyire vesztese ennek majdnem minden értelemben ennek a konfliktusnak az Európai Unió. Harmadik kérdés, és ez aztán tényleg a záró kérdés, mert nagyon kiszaladunk az időből, szóval bármilyen módon szerinted kell tartani a háborúnak a szélesedésétől, vagy tényleg annyira kimerültek a felek, hogy ez igazából Oroszországnak sem értek. Persze retorikai szinten, érzett szinten fenntartja, hogy akár holnap elindulhat, mit tudom én, a balti köztársaságok felé, vagy Moldova felé, de hogy igazából nem érdeke.
Ha az Európai Unió próbál pozitívan kijönni a konfliktusból, vagy a minél kisebb veszteséggel, akkor azt kéne tenni, amit mondtam, fel kéne gyorsítani ezt a bürokráciát, le kéne rendezni, és egy rendes, normális, felgyorsított rendszerbe kéne a hadianyagot is biztosítani, a gazdasági támogatást. Itt nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy tankot adjunk, hanem mondjuk kötszert.
Lőszert.
Most ki konkrétan mondok, hogy kötszert, élelmiszer, gyógyszert, az is kell a katonának, téli ruha, stb. Nagyon fontos lenne a logisztikát szervezni, mert mint mondtam, a háborúnak az egyik alfája sem megállja a logisztika. Egyébként a harckocsikat, repülőket a háborúban általában nagyon túlértékelik az emberek, és a logisztikát meg a tüzérséget nagyon alulbecsülik az emberek fontosságban. Nagyon fontos lenne egyébként tényleg felpörgetni Európában a hadianyaggyártást, és kibuknak azért itt közben mindenféle csontvázak. Tehát például most ugye pont a dán F-16-osokról derült ki, hogy hát legalább fél év lesz, mert azokat összepakolják. És akkor az emberek nem tudnak a sorok közt olvasni. Tehát azt jelenti, hogy ezek a gépek jelenleg nem voltak bevethető állapotban. Tehát azok gyakorlatilag színes fém hulladékként álltak az udvaron most kis túlzással. Ugye a németeknél is volt egy botrány, amikor kiderült, hogy a Typhoon gépek több mint 3 évig gyakorlatilag nem voltak bevethetőek, mert műszaki hiba miatt mindegyik 6 darab kivételével főtöz voltak szegezve. Az oroszoknál is egyébként kb. Ilyen a helyzet, tehát egyébként az orosz haderő is nagyon le van rongyolódva, a logisztika ott is a szűk keresztmetszet. Ugye oroszoknál az a előny megvan, hogy az orosz emberállomány az nagyobb. De azt tudni kell, hogy az orosz katonák még annyira sincsenek pihentetve, mint az ukrán katonák. Tehát az oroszoknál nincsen, hogy te elmész, mint 3 hétre haza Ufába a frontvonalból. Ezért ott még fáradtabbak a katonák. Nyilván annyi az előny az oroszoknál, hogy ott még van tartalék katonák helyett. És azt itt el kell dönteni, hogy mekkora az a mennyiségű emberveszteség, amit megér a háború. Nyilván én egy elfogult ember vagyok, mert szerintem egy ember halálát sem éri meg semmilyen háború, de hát én egy elfogult ember vagyok. Az orosz néplélek más egyébként Ázsiában, a háborúhoz teljesen más a hozzáállás, mint Európában. Akár egy kínai, akár egy orosz teljesen más, hogy gondol a háborúra, mint mi. Ha Oroszország szeretne a lehető legjobban kijönni a háborúból, akkor neki érdeke lesz az, hogy minél kisebb intenzitású, minél jobban elhúzódó háború legyen, ahol viszonylag kevés katona és haditechnikai eszköz pusztul el, viszont az ukránok nem tudnak kitörni ebből a földhöz szegezett helyzetből, mert ugye nekik az az érdekük, hogy Ukrajna ne tudjon tovább haladni sem az EU, sem a NATO csatlakozásban. Viszont Oroszország ezeket a térségeket, amit mondtam, ezeket már elbukta. Tehát ez a veszett fejszennyele kategória.
Mármint a többi ország barátságát vagy szövetségét.
Hát ezeket mondom, ezeket az úgy, hát most így mondom, az isztánokat elvesztette, és az afrikai érdekeltségének egy szignifikáns részét is elvesztette Oroszország. Gyakorlatilag Oroszország, de most jelenleg két erő szövetsége sem maradt, Észak-Korea meg Irán. Egyébként ezek fontos szövetségesek, mert azért nem kell őket lebecsülni, pláne Iránnak az iparát és a haditechnikáját nem szabad lebecsülni. Meg Európai Unióra is ez az igazol, Európai Unió szintén miközben volt a Covid, aztán meg most a háború, ebben az 5 évben gyakorlatilag az európai érdekeltségek is brutális ösztűz alá kerültek Kína által, tehát azért afrikai, dél-amerikai, ázsiai, európai érdekeltségek, és most főleg gazdasági, politikai érdekeltségekre gondolok, azért azok ott eléggé meghúzódtak. Én nem számítok arra, hogy ez a háború idén véget ér, vagy akár ilyen nagyon brutális áttörés lesz. Én úgy gondolom, hogy hosszú távon Avdijivkát előbb-utóbb el fogják tudni foglalni az oroszok, hogy ez most 4 hónap lesz, vagy 9 hónap, mint Bakhmutnál, azt nem tudom. Az ukránok olyan szempontból a saját sikerük áldozata, hogy ugye 2 helyen áttörték az orosz vonalakat, viszont ezek gyakorlatilag ilyen zsákokat hoztak létre. Ugye ettől mindig fél a haditechnika, mert a második világháborúban már megtanultuk, hogyha nagyon-nagyon áttöröd az ellenséges frontvonalat, aztán körbekerítenek téged, és egy zsák képződik, a zsák, az a katlan harcok a legrosszabbak, amit el tud képzelni az ember. És az ukránok szerintem részben ezért sem nagyon forszírozzák ott azt a déli támadást, mert nem akarnak egy brutális katlant csinálni maguk köré. Ehelyett szerintem az ukránok folytatni fogják a drónháborút a földközi tengeren, hogy a szállítási útvonalakat meg tudják tartani.
Fekete-tengeren.
Bocsánat, igen, Fekete-tengeren, elnézést. Valamint ugye, hogy szerintem az ukránoknak most a legfontosabb az lenne, hogy végre kapjanak normális légierőt, légvédelmet. Nem azért, hogy támadjanak, hanem azért, hogy jobban tudják védeni az országot. Mert azért most 10-15-20-25 F-16-ossal nem lehet szembeszállni az orosz légierővel, tehát az ilyen teljesen illuzórikus elképzelés lenne. Végül szerintem, és akkor egy kicsit a gazdasági részről beszélni, hogy szerintem a háborúban igazából most Kína azért is egy abszolút nyertes, mert gyakorlatilag Kínától vesz mindenki haditechnikát, Kína ki tudja tágítani a világra a hatalmi körét, és gyakorlatilag kialakul az az új világrend, ugye itt az új világrend kifejezés, az meg ilyen kicsit konteós Magyarországon, mert az nem alakváltógyík embereket jelent, meg füstös szobába illuminált itt, hanem az Egyesült Államok által gyakorlatilag ilyen monocentrikusan működtetett világot, egy bipoláris új, vagy akár multipoláris világ fogja követni, amiben ugye Oroszország és Európa az a másodosztály lesz. Az első osztály, ha most foci hasonlattal akarok élni, az két tényezőből fog állni, az egyik Kína és az másik az USA. USA az nem csak az Egyesült Államokat jelenti, hanem az amerikai szövetségi rendszer, tehát abba bele kell érteni mondjuk Dél-Koreát, Kanadát, a Új-Zélandot is. És ehhez képest, amikor lesz a másodosztály Európa, Oroszország, akár esetleg Szaúd-Arábia, Irán, én szkeptikusabb vagyok ezeknek az országoknak a potenciáival, mint nagyon sokan, vagy akár Indiával. Meg azt tudni kell, hogy brutálisan sok háború van. Ugye pont a felvétel előtt beszéltünk arról, hogy jelenleg gyakorlatilag 63 háború zajlik, ebből nagyjából 4-ről vagy 5-ről jönnek hírek Magyarországra, mármint a ukránon, meg az izraelin kívül, Jemenről például, ugye. De hogy összesen 60 háborús góc van, és ezek nem csitulnak, hanem egyre erősödnek. Részben a klímaváltozás miatt, ugye például a Száhel-öv kiszáradása az ott nem kicsit destabilizálja a társadalmakat, másrészt meg ugye az, hogy ugye az energiahordozók, ásványkincsek szűkülése miatt is lesznek konfliktusok. Nem feltétlen kell egyébként aranyra gondolni, vagy olajra, mert maga a termőföld is egy nagyon értékes és pusztuló félben lévő ásványkincs.
Egyébként ilyen jellegű konfliktusok leginkább Afrikában vannak, ha már...
Afrika, Ázsia, Dél-Amerika, hát most csak arra gondoljunk, hogy Venezuela az majdnem lerohanta a szomszédot, mert miért ne.
És hál' Istennek ezt nem tette meg, mint ahogy egyébként Myanmarban is van például a polgárháborús konfliktus, és nagyon sok mindent lehetne még említeni, viszont nagyon-nagyon túlszaladtunk az időn. Én még beszélgettem volna órákig Vasáros Gáborral, a KRTK munkatársával, köszönjük, hogy bent volt.
Jó szerencsét.
A YouTube-on is köszönjük a figyelmet, a műsorvezetőt, Nagy Károlyt, és hát természetesen Vasáros Gábort látták, hallották az elmúlt nagyjából 2x20 percben, további jó rádiózást.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.